Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt lehetünk ma délelőtt. Köszöntelek, hogyha az interneten keresztül kísérlet figyelemmel ezt az üzenetet. Ha jól emlékszem, körülbelül 9 éves voltam, amikor életem első karóráját megkaptam. Ennek az volt a története, hogy a testvérek közül ketten voltunk akkor iskolások, és szeptemberben édesapám azt mondta a bátyámnak és nekem, hogy fiúk, aki jól fog tanulni az idén, és mindenből ötös lesz évvégén, kitűnő bizonyítványt szerez, az fog kapni tőlem jutalmul egy karórát. Ha jól emlékszem, talán még meg is mutatta azt a karórát, egy igazi klassz karóra volt, bőrszíjjal, olyan komoly, nem valami játékszer. Úgyhogy ez engem nagyon elkezdett motiválni, és arra gondoltam, hogy én ezt a karórát megszerzem. Úgy éreztem, hogy nem elérhetetlen a cél, és nem voltak problémáim a tanulással, úgyhogy ráhajtottam erre a dologra, és évközben is így gyakran eszembe jutott. Aztán, ahogy közeledtünk a tanév vége fele, izgalmassá vált a dolog, hogy vajon sikerül-e elérnem ezt a célt. És hát, amikor a bizonyítványosztásra sor került, akkor eljött az igazság pillanata. Kinyitottam a bizonyítványomat, és mindenből ötösöm volt, kivéve testnevelést. Abból csak 4-est kaptam. Nagyon el voltam keseredve. Annyira szomorú voltam. És ennél szerintem már csak akkor voltam szomorúbb, amikor az édesapám is kezébe vette a bizonyítványomat, és megnézte. Szerintem látszott rajtam, hogy mennyire bánatos vagyok, és mennyire el vagyok keseredve. Úgyhogy mérlegelve a helyzetet, és engem is látva, végül is az édesapám úgy döntött, hogy mégis megkapom azt a karórát. Az óra már nincs meg, tegnap tűvétettem érte a házat, de sehol se találtam. Az óra már nincs meg, de két érzés megmaradt belőle. Az egyik a bánat amiatt, hogy nem vagyok érdemes rá. A másik az öröm amiatt, hogy mégis megkaptam. A mai alkalommal arról szeretnék beszélni nektek, hogy milyen alapon várhatunk Istentől bármit is. Milyen alapon kaphatunk jókat tőle. Szeretnétek jókat kapni Istentől? Szeretnétek, hogyha megáldana benneteket Isten? Egy picit gondoljátok végig most azt, hogy milyen jó dolgokat vártok Istentől. Abban az élethelyzetben, amiben most vagy, mi az, aminek úgy nagyon örülnél, amit úgy vársz Istentől, hogy úgy megáldjon vele téged? Tudnátok mondani egy néhány dolgot? Ezek lehet, bármi lehet, tehát evilági dolog, lelki dolog, bármi, egy néhány dolgot soroljatok föl, amire úgy vágynál, mint áldást, amit úgy vársz, hogy Isten megadjon neked. Még egy pár unoka. Tomi, még egy pár unokát vár az Úrtól. Egészséget. Semmit nem váltok Istentől? Na mondjatok, mi az, amire úgy vágytok, amire szükségetek van Istentől? Erőt, egészséget, bort, búzát, ugye, békességet. Hitet. Na, mondjatok még egy-két dolgot, János.
Én szeretnék minél több olyan emberrel találkozni, akin segíthet.
Minél több olyan emberrel szeretne János találkozni, akin segíthet. Biztos vagyok benne, hogy folyamatosan a szívetekben vannak olyan dolgok, amiket úgy szívesen kapnátok Istentől. Jó dolgok, áldások a lelketekben, a fizikai életetekben, az egész anyagi életetekben. Nos, ma arról szeretnék beszélni, hogy ezeket a jó dolgokat, ezeket az áldásokat milyen alapon várhatjuk Istentől, és milyen alapon adja ő nekünk ezeket a dolgokat. Az embernek van egy ösztönös érzése, egy ösztönös gondolat, ami a legtöbb embernek a szívében ott húzódik, ez pedig az, hogy Istentől nem kaphatok csak úgy dolgokat. Ahhoz, hogy Isten adjon nekem valamit, ahhoz rá kell szolgálnom. Ki kell érdemelnem. Meg kell fizetnem az árát. De minimálisan is valamit fel kell ajánlanom érte cserébe. Olyan érdekes, hogy a legtöbb ember így gondolkodik, amikor arról gondolkodik, hogy Istentől szeretne kapni valamit. Anyagi áldást, gyógyulást, megtisztulást, bűnbocsánatot, akár lelki, szellemi, akár fizikai, anyagi dolgokat várunk Istentől, valahol nagyon mélyen ott van bennünk az az ösztön, az a gondolat, az az érzés, hogy ezt nem kaphatjuk meg csak úgy Istentől. Ahhoz, hogy ezt megkapjuk, ahhoz le kell tennünk valamit az asztalra. Jónak kell lennünk. Rá kell szolgálnunk, ki kell érdemelnünk, de minimum cserébe kell adnunk érte valamit, böjtöt, imát, adakozást, szolgálatot, és hogyha mindezt megtesszük, akkor Isten odaadja nekünk azt, amire annyira vágyunk. Gondolkodtam azon, hogy vajon miért van bennünk ez a, nagyon mélyen ez az ösztön, miért van bennünk ez a gondolat, hogy a szeretet Istenéről, a mi teremtő atyánkról így gondolkodunk. És ahogy gondolkodtam, három okot találtam, ami miatt az ember alapvetően így gondolkodik Istenről. Az egyik ok az a teljesítménycentrikus világ, amiben élünk. Mert az a világ, amiben élünk, az egy teljesítménycentrikus világ. Így van? Ha valamit nyújtasz, ha valamit leteszel az asztalra, akkor te is remélhetsz, cserébe érte valamit. És ez már elkezdődik egész pici gyerekkorunkban a családba. Vannak családok, ahol természetesen a szeretet dominál, de akkor is igyekeznek nevelni a gyerekeket. És vannak olyan családok, ahol a szeretet nem nagyon van jelen, de mégis valahogy nevelik a gyerekeket. És ezért már pici korba belénk plántálódik az a mag, hogy ha jó vagyok, megdicsérnek. Ha rossz vagyok, megszidnak. Ha nagyon jó vagyok, megjutalmaznak. Ha nagyon rossz vagyok, megbüntetnek. Aztán elmegyünk az iskolába, és az iskolában a kezdeti öröm és lelkesedés után, ami néhány napig, néhány hétig, esetleg néhány hónapig tart, szembesülünk azzal, hogy ott is a teljesítményünk alapján minősítenek bennünket. Ha szépen éneklünk, magasat ugrunk, messzire hajítjuk a kislabdát, akkor ötöst kapunk. Hogyha nem éneklünk olyan szépen, nem ugrunk olyan magasra, és nem hajítjuk olyan messzire a kislabdát, akkor hármast kapunk. Ha ügyesek vagyunk, okosak, akkor mi vagyunk a jók. Hogyha nem vagyunk elég okosak, nem jó a memóriánk, akkor kialakul bennünk, hogy mi nem vagyunk olyan értékesek. Aztán, amikor elvégezzük az iskolát, akkor jön a nagybetűs élet, jön a munka világa. Ahol azért vesznek fel bennünket egy munkahelyre, mert teljesíteni tudjuk azokat a dolgokat, amiket ott elvárnak tőlünk. Ha teljesítjük, akkor megkapjuk a fizetésünket, netán még prémiumot is fizetnek. Ha nem teljesítjük, akkor megszidnak, talán még ki is rúgnak. És ebben telik az életünk. A társadalomban azokat az embereket becsülik meg, akik letettek valamit az asztalra, akik fel tudnak mutatni valamit, akik hozzájárultak a népnek, a köznek a felemelkedéséhez, de legalábbis tetszik mindenkinek az, amit ők csinálnak. És nagyon sokszor még az emberi kapcsolatok is teljesítmény alapon működnek. Szeretlek téged, ha olyan vagy, amilyen én akarom, hogy legyek. Mindaddig, amíg mindazt nyújtod, amire nekem szükségem van, addig szeretlek. De ha már nem tudod ezt nyújtani, vagy nem úgy tudod nyújtani, akkor már nem vagy olyan fontos számomra. Szóval az egyik oka ennek a gondolkodásmódnak a szívünkben az, hogy egy teljesítményorientált világban élünk. A másik oka, hogy így gondolkodunk Istenről, az az, hogy méltatlannak érezzük magunkat. Egyszerűen bűnösök vagyunk. Szembesültél már valaha a bűnösségeddel? Hogy nem vagy elég jó? Hogy gyarló vagy. Minél érettebb lesz az ember, pláne minél inkább vágyik az Istennel való kapcsolatra, annál jobban felismeri azt, hogy nem tud jó lenni. Én olyan sokszor szembesültem már ezzel. Ahogyan ott a harmadik osztály végén szembesültem azzal, hogy nem tudok jó lenni. Hogy nem tudom elérni azt a célt, nem tudom megjutni azt a szintet, amit elvárnak tőlem. Olyan sokszor szembesültem ezzel már Istennel kapcsolatosan is. hogy nem vagyok elég jó. És valahogy a bűntudat miatt az ember nem tud szabadon közeledni Istenhez. A bűntudat nem engedi, hogy elhiggyem, hogy Isten csak úgy, szeretetből adna nekem dolgokat. Egyszerűen ki kell érdemelnem, rá kell szolgálnom, jóvá kell tennem az én hibáimat, az én gyengeségeimet, és hogyha bebizonyítottam Istennek, hogy én akkor is jó vagyok, de megpróbálom, és összeszedek mindent, összeszedem magamat, akkor remélhetem azt, hogy Isten is majd megáll engem. És van egy harmadik oka is ennek a megközelítésnek, ennek az ösztönös gondolatnak Istennel kapcsolatosan, ez pedig az, hogy az Édenkertben a bűneset után az ember kirekesztődött az Istennek a jelenlétéből, és ez a világ a sátán befolyási övezetévé vált. És tudjátok, a sátánnak egy célja van velünk, hogy elszeparáljon bennünket az Isten szeretetétől. Hogy ne érezzük azt, hogy az Isten szeret bennünket. Az Édenkertben Ádám és Éva élvezték Isten szeretetét, és nem azért kapták az áldást, mert megdolgoztak érte, hanem csak azért, mert ott voltak Istennel. Azért, mert ő oda helyezte őket. Volt feladatuk, volt munkájuk, kellett dolgozniuk. Persze, Isten azt mondta, hogy műveljétek és őrizzétek a kertet. De minden, ami szép volt, ami jó volt, ami áldás volt, azt Isten szeretetből adta nekik. És a sátának van egy célja velünk, hogy elszeparáljon bennünket az Isten szeretetétől. Hogy magányossá tegyen bennünket. Hogy azt az érzést súlykolja bennünk, hogy önmagunkra utaltak vagyunk. És hogyha bármit is szeretnénk kapni, elérni, akkor azért meg kell dolgoznunk az Istennel szemben is. Hogyha te is ebben a teljesítményorientált világban élsz, hogyha te is szembesültél már a gyengeségeiddel, hogyha te is érezted már a gonosznak ezt a nyomását a lelkeden, akkor azt hiszem, hogy nehéz elképzelned, hogy kaphatnál bármit Istentől, anélkül, hogy kiérdemelnéd, anélkül, hogy rászolgálnál, vagy legalábbis, hogy felajánlalál érte cserébe valamit. Pedig a Biblia arról beszél, hogy ami igazán számít, azt Isten mind ajándékba adja. Ami igazán számít az életünkben, azt Isten mind ajándékba adja. Nézzétek meg ezt a madarat a képen. Ugye milyen gyönyörű madár? Fantasztikus. A színe, a tollazata. És hogyha jobban megfigyelitek a képet, azt látjátok, hogy a csőrében van némi eleség, valami szúnyog, vagy lárva, vagy valami rovar, amit valószínűleg nem Isten rakott bele a csőrébe, hanem ő fogta magának. És azért tetszik nekem ez a kép, mert ez a kép mutatja azt, hogy a madár is aktív. A madár is tevékenykedik. És nem Isten fogta neki azt a rovart, ami ott van a csőrébe. És ilyen módon nekünk is aktívnak kell lennünk. És nekünk is meg kell tennünk önmagunk jólétéért azt, ami a mi feladatunk. A vetés és aratás törvénye, az működik az életünkben nagyon-nagyon sok területen. De ha megnézitek ezt a képet, akkor ez a kép mégis arról beszél, hogy a madárka minden aktivitása ellenére a legfontosabb dolgokat mégis ajándékba kapta. Tedd bármit azért, hogy ilyen gyönyörű legyen. Tedd bármit azért, hogy éljenek a környéken hernyók, rovarok és mindenféle ilyen pondrók, amiket meg tud fogni. Igaz, hogy nem tett érte semmit. Azt mondta Jézus egy alkalommal, hogy figyeljétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem aratnak, élelmet sem gyűjtenek magtárba. Mennyei atyátok, mégis táplálja őket. Ti pedig sokkal értékesebbek vagytok, mint a madarak. A madarak olyan lények, akik, amit igazán számít, azt Istentől kapták. Istentől kapták az életüket, a szépségüket, a képességeiket, a környezetet, a teremtett világot, amiben élhetnek, a rovarokat, amiket összebogarázhatnak. Ami igazán számít, azt Istentől kapták. A madarak nem olyan okosak, mint mi vagyunk. Nem olyan intelligensek. Nem gondolkodnak annyit az élet értelméről. Öntudatlanul is egyszerűen rábízzák magukat Isten érdemeiktől független szeretetére. Azt hiszem, hogy van mit tanulnunk tőlük. És azt mondta Jézus, hogy mi sokkal értékesebbek vagyunk az Atya számára, mint ezek a madarak. A mai alkalommal Istennek a kegyelméről szeretnék beszélni. Szeretném, hogyha együtt beletekintenénk abba, hogy egy olyan Istenünk van, aki pusztán azért, mert szeret minket, aki pusztán azért, mert jó, szívesen áld meg minket. És nem azért kapunk tőle bármi jót, mert kiérdemeljük, mert megdolgozunk érte, vagy cserébe felajánlunk neki valamit. Annyira fontos, hogy a szívünk fel tudjon szabadulni ebbe, hogy Istennel ne valamiféle üzleti kapcsolatban álljunk, ahol azt gondoljuk, hogy megvehetünk tőle dolgokat, hanem tudjunk bízni az ő érdemeinktől független szeretetébe. A kegyelmes Istenről szeretnék beszélni. Hadd tisztázzam egy picit, hogy mit jelent maga a kegyelem kifejezés, a kegyelem szó. A köznyelvben legtöbben úgy gondolják, hogy a kegyelem az, amikor elengedik a büntetést, amit valaki érdemel. Igaz? Amikor egy bűnözőt felmentenek az ítélete alól, akkor azt mondják, hogy kegyelmet kapott. Mi azt gondoljuk így egyszerűen, hogy a kegyelem az, amikor jobbat kapunk annál, amit érdemeltünk, amikor nem kapjuk meg azt a büntetést, ami járna nekünk. Azonban a Bibliában Isten fogalmai szerint ez egy sokkal gazdagabb kifejezés. Az újszövetségi görög nyelvben a kegyelem szava úgy hangzik, hogy charis. A charis szó az a kara főnévből származik, a kara főnév pedig a Kairó igéből. És azért szeretném ezt elmagyarázni nektek, mert megmutatja, hogy mit is jelent Istennek a kegyelme. A charis, illetve kezdjük a Kairóval, mert az a gyökér szava ennek a kifejezésnek. A Kairó azt jelenti, hogy örül, örvendezik, vidám, jókedvű. Örül, örvendezik, vidám, jókedvű. Ez az első jelentés. A második jelentés az, hogy örömét leli valaki valamiben, vagy kedve telik valakinek valamiben. És ebből az örülni, örvendezni, örömét lelni, kedvét lelni valamiben, ebből származik a kara főnév, ami azt jelenti, hogy öröm, újongás. És ebből származik a kegyelem szó. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten egy boldog Isten, aki jó, aki tele van örömmel, és ebből az ő öröméből, jóságából kifolyólag jó dolgokat tesz az ő teremtményeivel. Megfogalmaztam egy definíciót, a kegyelemnek a definícióját, amit körülbelül így lehetne összefoglalni, hogy a kegyelem Isten érdemeinktől független jó indulata, illetve jó indulatának a megnyilvánulása, amely az ő szeretetéből, jóságából és öröméből fakad. Van itt két kulcskifejezés, ami úgy hangzik, hogy érdemeinktől független. Isten érdemeinktől független jó indulata, illetve jó indulatának a megnyilvánulása, ami az ő szeretetéből, jóságából és öröméből fakad. Azaz, amikor Isten kegyelmet gyakorol valakivel, akkor nem azért teszi, mert az a valaki megérdemli, hanem azért, mert ő szereti azt a valakit. Amikor Isten kegyelmet gyakorol valakivel, akkor nem azért áldja meg, mert az a valaki jó, hanem azért áldja meg, mert ő jó. Voltál már valaha boldog? Ki az, aki volt már boldog? Érezte azt, hogy nagyon boldog vagyok. Köszönöm, dicsőség Istennek. Igaz, hogy amikor nagyon boldog vagy, amikor tele vagy örömmel, akkor egyszerűen mindenkivel jót teszel, aki csak a környezetedben van. Képzeld el, hogy bemész a munkahelyedre, és a főnököd azzal fogad, hogy hát a cégnek most nagyon jól megy, úgyhogy úgy döntöttem, hogy holnaptól háromszorosára emelem a fizetésedet. Most mit nevettek? Ilyen még nem történt veletek soha? Na de képzeljétek el, hogy megtörténik. Na most, hogyha ezt megtudod ezt a hírt, képzeld el, próbáld meg, erősen elképzelni, tudom, hogy hihetetlen, de próbáld meg. Háromszorosára emelem a fizetésedet, és ott van előtted a pecsétes papír. Akkor biztos örülnél, nem? Tehát abban a pillanatban öröm, boldogság túláradva benned. Szerinted jó lennél a körülötted lévő emberekhez? Hát szerintem tuti. Akárki jönne veled szemben, mindenkit csókolgatnál. A portás bácsit, a morcos buszsofőrt, tökre nem érdekelne az, hogy ki milyen körülötted, mert te boldog vagy, és ezért jó vagy. Nos, ez a kegyelem. A kegyelem az a belső boldogságából fakad annak, aki kegyelmet gyakorol. És a Biblia azt mondja, hogy Isten egy boldog Isten. Ő tele van örömmel, ő nem depressziós, ő nem közönyös, ő nem szürke, ő nem sivár érzelmileg, hanem tele van dinamizmussal, dicsőséggel, erővel, örömmel, boldogsággal. És mivel ő ilyen, ezért ebből az ő öröméből fakad, hogy meg akarja áldani az ő teremtményeit. Ez Istennek a kegyelme. Ez az a kegyelem, amitől elszeparált bennünket a bűn. Ez az a kegyelem, aminek ellene hat az a teljesítménycentrikus világ, amiben élünk. És ez az a kegyelem, amitől a sátán szeretne bennünket hermetikusan elzárni. Hogy ne így lássuk az Istent, hogy ne higgyünk benne, hogy gondoljuk azt, hogy mi nem érdemeljük meg, mi méltatlanok vagyunk, és nekünk keményen dolgoznunk kell, és be kell bizonyítanunk, hogy akkor is egy picit csak kaphatunk már belőle. Ez a kegyelem. És a Biblia azt mondja, hogy Isten egy kegyelmes Isten. A 89. Zsoltár 15. verse azt írja Istenről. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja, kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Nézzétek csak, hogy mit mond Istenről ez a Zsoltár, a végét. Kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Isten uralmának a jog és az igazság az alapja, és a kegyelem és a hűség jár az ő orcája előtt. Ez azt jelenti, ha Istennek az arca elé kerülsz, ha Istenhez közel kerülsz, tudod, mivel fogsz találkozni? Az ő kegyelmével és az ő hűségével. Mert a kegyelem és a hűség ott jár az ő arca előtt. Nem tudsz úgy Istennel találkozni, hogy ne találkoznál az ő kegyelmével. Ha Istennel találkozol, akkor a kegyelemmel is találkozni fogsz. Ez megkerülhetetlen. Isten egy kegyelmes Isten. A Péter első levele 5. fejezetének a 10. verse Istent a minden kegyelem Istenének nevezi. Úgy kezdődik az a Biblia vers, hogy a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott minket, vagy titeket, és akkor folytatja. Istent a minden kegyelem Istenének nevezi. Hogy mindenféle kegyelem van Istenben. Én szeretném nektek bemutatni Isten háromféle kegyelmét most, hiszen ő a minden kegyelem Istene. És ahogy a Biblia kijelentésén gondolkodtam, azt figyeltem meg, hogy Isten kegyelmének van három nagy kategóriája. Az ő érdemeinktől független szeretetének, áldásának, jó akaratának van három kategóriája. Bizonyos kategóriába automatikusan benne vagyunk, bizonyos kategóriába nem. Az első ilyen kategóriája Isten kegyelmének az úgy neveztem el, hogy az általános kegyelem. A második az üdvözítő kegyelem, a harmadik pedig a teljes kegyelem. Szóval általános kegyelem, üdvözítő kegyelem és teljes kegyelem. Mit érthetünk az általános kegyelem alatt? Azt írja a Biblia a Zsoltárok könyve 33. fejezetében, az első 5 versben, hogy örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjetek az Urat citerával, tízhúrú hárfával zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, lantoljatok lelkesen harsogon. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Figyeljétek meg az utolsó mondatot. Mondjuk együtt ezt a mondatot? Az Úr kegyelmével telve a föld. Még egyszer. Az Úr kegyelmével telve a föld. Figyeljétek csak. Ez a föld, ahol élünk, ez a világ, ez telve van Istennek az érdemektől független jóságával. És ez azokra is igaz, azok is tapasztalják, és kapnak belőle, akik Istennel nem törődnek. Nem csak a hívők, nem csak az istenfélők részesülnek az Isten kegyelmében, hanem a hitetlenek, sőt a lázadó Isten ellenesek is. Mert telve van a föld Istennek a kegyelmével. Nézz körül ezen a világon, ahogy felkel a nap, ahogyan süt, ahogyan kitavaszodik, és Egyszerűen inspirál az a természet, ami körülvesz. Ahogy látsz egy naplementét, ahogyan kimész az erdőbe, vagy egy magas hegyre, és tiszta levegőt szívsz a tüdődbe, és eltölt az a jó érzés, amit ez okoz. Ezt Isten nem kategorizálta le csak a hívőknek. Nem mondta azt, ha te hívő vagy, és felmész a Nyicke-Tátriba, vagy nem tudom hova, akkor élvezni fogod az oxigént. Hogyha te rossz ember vagy, akkor te ott is fullákolni fogsz. Igaz? Isten minden egyes emberrel, aki a Földön él, rengeteg jót tesz. Még akkor is, hogyha az emberek erről nem tudnak. Szeretném elmondani neked, hogyha itt a Földön úgy gondolod, hogy rossz helyzetben vagy, az még mindig egy álomutazás ahhoz képest, ami a pokolban van. Van egy hely a mindenségben, ahol nincs Isten kegyelméből semmi. Ez a pokol. Ezért nevezi a Biblia a poklot a külső sötétségnek. Na, az egy olyan hely, ahol Isten szeretetéből semmi sincsen, és akik oda kerülnek, azok amiatt gyötrődnek, mert Isten jósága semmilyen mértékben nem táplálja és élteti őket. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a gonosz gyötör, hogy démonok küzdenek ellened, de tudd meg, hogy ez még mindig Isten kegyelme. Mert van egy hely odalent, a pokol, ahol Istennek a jósága nem szab gátat semmilyen gonosz erőnek. Ahol a tisztátalan lények, azok a gonosz démonok korlátok nélkül gyötörhetik azokat az embereket, akik ott vannak. Ebben a világban a gonosznak Isten korlátot szabott. És azokat is elárasztja az ő jóságával, akik nem törődnek vele. Maga Jézus a Máté 5:44-ben és a 45. versben mondta a következőt. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Na most ez nagyon furcsa, igaz? Mit mond Jézus? Hogy szeressük az ellenségeinket. Most képzeld el, hogy valaki úgy nagyon komolyan tényleg betesz neked. És ki vagy tőle? És egyértelmű, hogy az egy gonosz, szemétember. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy szeresd őt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gyengéd érzelmeket kellene táplálnod irányában, hanem azt jelenti, hogy neki is törekedj a javára. Tegyél jót vele. Szeresd őt. És utána konkrétan kifejti, hogy miben tud megnyilvánulni például az ellenségeink szeretete. Áldjuk azokat, akik átkoznak. Képzeld el, valaki odajön és ordít a képedbe, és átkoz, hogy mit tudom én, micsoda. Mondjuk mész az autóval, és valakinek nem tetszik, amit csinálsz, és a füled hallatára mutogat, és mondja, felsorolja a felmenőidet, meg minden. Most mit mond Jézus? Azt mondja, áld őt. Áldjon meg téged Isten. Adjon neked békességet. És legyél hosszú életű, egészséges, gazdag, meg minden. És ezt mondod neki viszonzásképpen. Vagy azt mondja, hogy tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek. Van egy munkatársad, és tudod, hogy utál téged. Gyűlöl. És azt mindenkinek hangoztatja. És akkor te meg tegyél jót. Vigyél neki egy süteményt reggel. Vagy dicsérd meg, hogy milyen klassz munkát csinált. Vagy mondd meg, hogy milyen jól áll rajta ez a póló. Teljesen észbontó. Azt mondja, hogy imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Leborulsz a szobádba, Uram, áld meg kérlek a főnökömet, aki megint csökkentette a fizetésemet. Uram, áld meg őt, a szomszédomat, aki állandóan csak, mit tudom én, ide önti a szennyvizet az én kertembe. És akkor imádkozol érte. Nem furcsa kérések ezek? Mi ez, ha nem kegyelem? Amikor mi valakivel az érdemeitől függetlenül jót teszünk. És most figyeljétek meg, hogy Jézus mivel indokolja azt, amit tőlünk kér itt. Azt mondja, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tudjátok, mit mond Jézus? Amikor mi ezt csináljuk, így viselkedünk, na akkor kezdünk hasonlítani a mennyei atyára. Akkor kezdünk hasonlítani rá, aki pontosan ilyen. Aki nem csak azokat áldja meg, akik szeretik őt. Nem csak azokat áldja meg, akik napi 25 órát imádkoznak. nem csak azokat áldja meg, akik odaadóan szolgálják őt, hanem megáldja még azokat is, akik szidalmazzák, akik káromolják, akik az ellenségei, mert nekünk egy ilyen Istenünk van. Szeretném, hogyha a szívedben, az elmédben megváltozna az Istenről alkotott képed, ha nem így gondolkodsz róla. És azért kell, hogy beszéljek erről, mert az a bizonyos gonosz, az a sátán, aki el akar szeparálni bennünket az Istentől, aki újjong azon, hogy már nem az Édenkertben vagyunk, azt akarja, hogy mi Isten ne így lássuk. Pedig Isten ilyen. Ez az ő általános kegyelme. Képzeld el, mielőtt megtértél volna, mielőtt egyetlen szó imát mondtál volna az életedbe, Isten már akkor is szeretett téged. És akkor is jókat tett veled, és azokkal is ezt csinálja, akik még mindig nem hisznek, és még mindig nem imádkoznak. Milyen fantasztikus. Isten általános kegyelmével tele van a föld, azt mondja az írás. De Isten még ennél is többet szánt nekünk. Ugyanis az ő általános kegyelméből egyszer csak úgy döntött, hogy az ő üdvözítő kegyelmét is elküldi ebbe a világba. Azt írja a Biblia a Titus 2.11-ben, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ezek szerint ez egy másik típusú kegyelem. Mert addig nem volt jelen. De a történelem egy pontján megjelent. Az általános kegyelem itt volt, és az emberek élvezték, de egy ponton megjelent az üdvözítő kegyelem. Mi az üdvözítő kegyelem? Az üdvözítő kegyelem az, amikor Isten az érdemeinktől függetlenül, pusztán az ő szeretetéből és jóságából üdvözít bennünket. Azaz, mit csinál velünk, amikor üdvözít? Megszabadít bennünket a bűneinkből és annak a következményeiből. A kárhozat az üdvösség ellentéte. A kárhozat azt jelenti, amikor valakin beteljesedik a bűneinek az ítélete. Az üdvösség viszont azt jelenti, amikor valakit Isten megszabadít a bűneiből és annak a következményeiből. És nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy az általános kegyelemben élő emberiség számára egy ponton megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Miért? Azért, mert Isten akármennyire is szeretett bennünket, és akármennyire tett is jót, gonoszokkal és jókkal egyaránt, a mi utunk a kárhozat felé haladt. Minden egyes ember útja a kárhozat felé haladt. És ez a végső, legtragikusabb eredménye annak, hogy elszakadtunk Istentől. És Isten nem akarta, hogy ez így legyen. Ezért az ő üdvözítő kegyelme megjelent számunkra, és megszabadított lehetőséget adott arra, hogy megszabaduljunk a bűnből és annak a következményeiből. A Titus 3.3.7-ben azt írja az ige. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Nézzétek csak! Az első rész leírja, hogy milyenek voltunk. Amiben az emberek élnek. És utána jön a fordulópont, amikor azt mondja az ige, hogy de megjelent a mi üdvözítő Istenünknek milyen? Jósága és ember szeretete. És aztán így folytatja. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítása által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Istennek az üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban jelent meg. Az örökkévaló fiú, ott hagyva a menny dicsőségét, emberré lett, tökéletes életet élt, majd a végén feláldozta önmagát helyettesítő áldozatul a mi bűneinkért. Azért, hogy a mi bűneink eltöröltessenek. Azért, hogy ne legyen többé semmi, ami bennünket elszeparálhatna az Isten szeretetétől. Megszabadított minket a bűnből, és a bűnnek minden következményéből. Hiszel Jézusban? Isten egyszülött fiában? Hiszel abban, hogy ő a te bűneidért is megbűnhődött? Meghalt, de feltámadt? Ha hiszel ő benne, és rábízod, vagy rábíztad már az életedet, akkor tudd meg, hogy a bűneid el vannak törölve. És Isten megszabadított téged azoktól, és minden következményüktől. És ezért szabad lehetsz. és többé nem uralkodhat rajtad a gonosz, és többé nem fogod megízlelni a halált, hanem Isten szeretetének a jelenlétében élheted az életedet. És azt mondja itt a Biblia, hogy ez nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért történt. Nem azért, mert rászolgáltunk, mert kiérdemeltük, vagy bármit adtunk cserébe, hanem egyszerűen Isten ezt ingyen adta nekünk. A Róma 3:22-24-ben azt írja a Biblia. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Nézzétek meg, hogy hogyan igazít meg minket Isten. Kegyelméből. Mit kell ezért fizetnünk érte? Semmit. Ez ingyen van. Istennek a megmentése az ajándék számunkra. Nem azért van, mert mi rászolgáltunk. Az Efézus 2:8-9 ugyanezt erősíti meg, amikor azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Az üdvösség ajándék. Nem azért van, mert rászolgáltál. Nem azért van, mert már megjavultál. Mert jó vagy. Hanem azért, mert felismerted, hogy elveszett vagy, és belevetetted a bizalmadat Jézusba. Kérted, hogy bocsásson meg neked, ő pedig megbocsátott, eltörölte a bűneidet, és magához fogadott téged. Soha nem fogod megkóstolni a halált, a poklot, hanem Isten jelenlétében mehetsz tovább, és már most is az ő jelenlétében élhetsz. Ez Istennek az üdvözítő kegyelme. És a harmadik kategóriája Isten kegyelmének ez a teljes kegyelem. Aki az általános kegyelemből Isten üdvözítő kegyelmén át jött hozzá, azaz ő teljes kegyelmében részesülhet. Azt írja a Biblia a Róma 5:1-2-ben. Mivel tehát megigazultunk a hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Nézzétek csak, mit mond a Biblia. Hogy hitben kaptunk egy szabad utat, szóval a Jézus Krisztusba vetett hit által kaptunk egy szabad utat. Mihez? Ahhoz a kegyelemhez, amelyben most vagyunk. Tehát ez egy másik típusú kegyelem. Az Isten általános kegyelméből, az ő üdvözítő kegyelme révén szabad utat kaptunk a teljes kegyelemhez, amelyben most vagyunk. Szeretném, hogyha tudnád és felfognád, és én is szeretném felfogni, hogy Isten teljes kegyelmében élek azért, mert Krisztusba vetettem a bizalmamat. A 2 Korintus 9:8 a következőt írja. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Nézzétek, mit mond a Biblia? Hogy Istennek van hatalma mire? Hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Ha te Krisztusban élsz, és elfogadtad őt, az üdvözítő kegyelemben részesültél, akkor ez azt jelenti, hogy Istennek teljes kegyelme, minden kegyelme a tiéd. Ez a szó, hogy minden, ez azt jelenti a görögben, hogy egész, teljes. Minden, mindegyik, összes. A lehető legtöbb. Krisztusban Istennek az összes jó akarata, összes szeretete, a minden, a lehető legtöbb a tiéd lett. Azért, mert hittél benne. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak az üdvösség van kegyelemből, hanem minden más is. Vannak keresztények, akik úgy gondolják, hogy igen, az üdvösséget kegyelemből kaptam. Azért nem tudtam rászolgálni. Azt nem tudtam kiérdemelni. De az összes többi áldás, azért már meg kell dolgoznom. Odáig rendben van, hogy belépőt kaptam a mennybe. Na de, hogy békességem is legyen. Hogy Isten megbocsássa most már megint ezt a bűnömet is. Hogy Isten megáldjon engem anyagilag. Hogy meggyógyítson engem egy betegségből? Hogy betöltse valami régi szükségletemet? Hát jó, jó, jó. Oké, ezt már nem kaphatom ingyen. De nézzétek, a Biblia azt mondja, hogy hitben szabad utat kaptunk ahhoz a kegyelemhez, amiben most vagyunk, és hogy Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárasztja ránk. És amikor kiárasztja ránk minden kegyelmét, ahogyan az előző ige mondta, akkor annak az lesz az eredménye, hogy minden szükségessel rendelkezünk, és minden területén bőségbe tudunk élni az életünknek. Mert Isten megállt bennünket, nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert ő szeret bennünket, és mi pedig hiszünk ő benne. Az Efézus 2:4-7 azt írja, hogy de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. És most figyeljetek, hogy miért tette ezt, hogy mi volt a célja. Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Nézzétek ezt az utolsó mondatot. Ez bemutatja, hogy Istennek mi volt a célja velünk. Az volt a célja veled, és szeretném, hogyha ezt magadra vennéd, hogy amikor megismerted Krisztust, és az Isten üdvözítő kegyelmében részesültél, akkor ő ezt azért tette, hogy az eljövendő korszakokban, az életed előtted lévő idejében, nem csak itt a Földön, hanem az örökké valóságban is, megmutassa rajtad is az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, amit nem tudsz megmérni. És ezt az ő jóságából teszi, mert szeret téged. A kérdés tehát az, hogy hogyan akarsz Istennel együttműködni. Emlékeztek a kezdő történetemre? Arra az órára, amit nem érdemeltem meg, de végül mégis megkaptam. Hogyan gondolkodsz Istenről? Hogyan viszonyulsz ő hozzá? Milyen alapon vársz bármilyen jót vagy áldást tőle? Azért, mert rászolgáltál? Azért, mert kiérdemelted? Vagy azért, mert ő megállt téged vele. Az utolsó igém a római levél 4. fejezetének a 4.-5. verse, ami így szól. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Kétféle viszonyban lehetsz Istennel. Kétféle alapon várhatsz bármilyet Istentől. Az egyik, amikor fáradozol érte. És úgy gondolod, hogy a te teljesítményednek az eredménye lesz az, amit Isten ad neked. A másik, az nem a fáradozásnak az útja, hanem a bizalomnak az útja. Ezért ne önmagadba bízz, ne a saját teljesítményedbe. Ne az imádba, a böjtödbe, az adakozásodba, a szolgálatodba, a jó cselekedeteidbe, hanem teljes egészében bízd rá magad Isten kegyelmére. És ha valamire szükséged van, akkor egyszerűen csak kérd tőle. Menj oda, és azt mondod, hogy Atyám, szükségem van erre. Bízok benned. Köszönöm, hogy te minden jóval ellátsz engem a te szeretetedből. Amen.